Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy tovább csökkent Joe Biden népszerűsége, az amerikai elnök támogatottsága a fiatalok körében zuhant leginkább, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Csizmazia Gábor szerint a közvéleménykutatásokból messze menő következtetéseket nem érdemes levonni, ugyanakkor az jól látszik, hogy a Biden mögötti sokszínű koalíció megtorpant. Imre Júlia interjúja.
Valóban csökkent Joe Biden támogatottsága, de a mélypontot nem lehet mondani, hogy még elérte volna. Pejoratívan hangzik ez a mondat, de az a helyzet, hogy reális kérdésről van szó, nem egy elméleti kérdésről. Donald Trumpnál volt mélypont, tehát kb. 38% volt a támogatottsága, amikor még hivatalban volt elnökként, és annál lejjebb egyszerűen nem tudott csúszni, azért, mert olyan kemény mag gyakorlatilag mindig is ott volt Donald Trump mögött, amely garantálta azt, hogy körülbelül átlagosan egy ilyen 40% körüli támogatottsága legyen. A 38%-os mélypont pont egyébként 18 nyarán volt, amikor ugye a déli határon keresztül érkező illegális bevándorlók esetében ugyan sokszor ugye gyerekeket külön választották a szülőktől, de attól a pillanattól eltekintve általában egy 40-41% támogatottsága mindig volt. Joe Biden esetében már kezdetétől azt számolták az elemzők, hogy valószínűleg nincs ilyen értelemben fix mélypont, mert hogy Joe Biden mögött az Obama elnökséghez hasonló sokszínű és elég változatos koalíció áll. Tehát az általában az amerikai politikára is igaz, és a most kijövő felmérések is igazából erre utatnak rá, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy átpártoltak sokan Joe Biden-től Donald Trumpra, bár ilyenek is voltak egyébként a felmérések alapján, hanem arról van szó, hogy az a sokszínű koalíció, ami a demokrata párt mögött volt még a 2020-as elnökválasztáson, az igazából megtört. Barack Obama elnöksége alatt ezt létre tudták hozni, de 2020-ban is igazából csak a Covid válság miatt, illetve koronavírus járvány miatt jöhetett létre egyfajta kvázi anti-Trump koalíció, csak ugye az a baj, hogy ugye egy különböző eltérő igények vannak akár a gazdaságra, környezetvédelemre, külpolitikára, társadalompolitikára vonatkozóan ebben a sokszínű koalícióban, és ugye az elnök már akkor is egyébként elemzőkkel rávilágítottak, hogy nem fogja tudni mindegyiket kihasználni. A mostani felmérések például rámutattak arra, hogy például sokan, főleg a fiatalok és az egyetemisták, 18 és 29 év közöttiek kimondottan elégedetlenek például Biden elnök Izrael politikájával szemben, és ugye ez a nem tud mit kezdeni az elnök, mert ha teljesen megváltoztatna a politikát, akkor még többen elpártolnának tőle. Tehát, hogyha kemény lenne mondjuk Izraellel szemben, akkor még jobban csökkenne a támogatottsága. Úgyhogy ilyen szempontból itt a fő jelenség, amit láthatunk, az az, hogy a sokszínű koalíció, ami létrejött a Biden csapat mögött, meg a Biden kampány mögött még 2020-ban, az szétfosztóban van, vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy szétoszlik.
De akkor elsősorban ez azzal magyarázható, hogy elégedetlenek a politikájával, vagy pedig az életkorából fakadóan is egyre több a megkérdőjelezés?
Igen, ez érdekes, mert ugye a legtöbb ilyen felmérés egyébként mindig az életkorral szokott kezdeni, vagy mondjuk a három leggyakrabb kérdés kapcsán előveszi, azért is, mert megkérdezték egyébként a résztvevőket, tehát hogy ilyen szempontból ez egy irányított kérdés. Tehát mindig előjön az életkor, de inkább itt a politikai döntéshozatallal elégedetlenek sokan. Tehát azért mondtam itt az említett Izraelre vonatkozó külpolitikát is, mert itt is igazából a fiatalok nem azért elégedetlenek, mert pillanatnyilag mondjuk ezt összekötötték Biden elnök életkorával, hanem konkrétan nem tetszik nekik ez a döntés, amit a Biden adminisztráció képvisel, csak hát mondom, ez egy rogafogta csuka helyzet a Biden adminisztráció számára, mert nem igazán van életképes alternatíva, amit emellett választani lehetne, arról nem is beszélve, hogy egyébként az ország külpolitikai érdekét sem szolgálna az, hogy ezen változtasson. Az életkor előjön valóban, még annyit az életkorhoz egyébként csak, hogy az is megint egyébként képlékeny. Tehát önmagában nem azzal van a problémájuk azoknak a szavazóknak, akik túl öregnek tartanák Joe Bident még egy elnöki ciklus betöltésére, hogy hány éves, vagy több mint 80 éves lesz, ugye? Hanem konkrétan ugye az a gond, hogy ugye, ha mellé tesszük ugye Donald Trumpot, aki nem sokkal fiatalabb egyébként, tehát ő is ilyen szempontból öregnek számít, akkor mégiscsak láthatják, hogy van különbség a két jelöltnek az attitűdje a karakterek között. Donald Trumpon nem látszik ilyen szempontból ez az életkor, mert energikusabbként jelenik meg. Ez már 2020-ban is egyébként előjött az akkori választáson, csak akkor sok más egyéb kérdés, főleg a Covid elterelte erről a figyelmet.
Ugye majdnem egy év van még vissza a 2024-es elnök választásig. Lehet lehet-e bármilyen messze menő következtetéseket levonni ezekből a mostani közvéleménykutatásokból, vagy ezek inkább a kampány részét képezik?
Ezek inkább a kampány részét képezik. Messze menő következtetésként én inkább tényleg ezt a sokszínű koalíciónak a megtorpanását, úgy fogalmaztam korábban, hogy szétszéled vagy feloszlik, talán a jó kifejezés az az lenne, hogy megtorpan ez a koalíció, tehát ezt még újjá lehet építeni, bőven van még egy éve rá a Biden adminisztrációnak, csak ugye itt közben meg ugye ez egy mozgó célpont, az egész terep mozog. Teljesen más lesz a környezet majd 2024-ben, olyan értelemben, hogy ugye akkor meg kell védeni 4 évnyi kormányzást. Tehát megint egy Trump-Biden versenyről lehet beszélni, csak hát most Trumpnak nem kell megvédeni úgymond az elmúlt 4 évet, hanem átmehet egy ezerben támadásba, és ugye ilyenkor azért ebből a szempontból könnyebb helyzetben lesz majd, mint Joe Biden. Másrészt pedig ugye már most tudjuk, hogy ugye lesznek független indulók, legalábbis az ifjabbik Robert Kennedyről tudjuk, hogy ő függetlenként fog indulni. Ugye októberben jelentette be, hogy ő nem demokrata színekben indulna. Nyilván nem fogja megnyerni a választást, legalábbis a felmérések alapján, viszont annyiban egy problémát jelenthet, szerintem egyébként elsősorban Joe Bidennek, Donald Trumpnak is, de inkább Joe Bidennek, hogy szavazatokat tud elvenni tőle. Ezt még egyértelműen nem tudják megmondani egyébként az amerikai elemzők sem, hogy most pontosan mennyi szavazatot venne és milyen témák mentén az ifjabbik Kennedy Joe Bidentől, de valószínűleg onnan venni a szavazatokat sem, mint Donald Trumptól. És akkor még egy szintén bizonytalansági tényező, hogy én kiemeltem itt a fiatalokat, hogyha folytatódnak a tüntetések az egyetemeken, meg úgymond napirenden marad az Izrael és Hamász közötti konfliktus, akkor végül is ennek lehet olyan lendülete, hogy a fiatal szavazókat, ha más nem, arra fogja késztetni, amire a fiatal szavazók hajlamosabb mindentől függetlenül, hogy nem mennek el szavazni, be sem regisztrálnak. Ugye az egész felmérés lánc, amire itt a felvezetőben ugye hivatkoztunk, ez ugye a New York Times meg a Siena College-nak a felmérésével indult most novemberben, és ugye az a csatatér államokat emelte ki. Ugye 5-6 csatatér államot, ahol egy Wisconsin kivételével, tehát itt Pennsylvaniára kell gondolni, Arizonára, Georgiára, többek között. Ezekben az államokban ugye Donald Trump ilyen 4-6% ponttal vezet, és ugye ezek a felmérések konkrétan a regisztrált szavazók körében zajlott. Tehát olyan szavazók körében, akik valószínűleg el is mennének majd szavazni jövőre a választáson, de a fiatalok esetében mindig benne van a pakliban, hogy nem mennek el szavazni, és ugye az megint gyakorlatilag mínusz szavazat Joe Biden számára. De ez egy bizonytalansági tényező, tehát egyértelműen ezt extrapolálni nem lehet. A legnagyobb valószínűség az, amit az elején említettem, hogy itt ez a sokszínű koalíció ez megtorpant, és nagyon kérdéses, hogy újra 2024-ben összehozható Donald Trump ellenében.
Világtükör. A két állami megoldás mellett létezik még 3 javaslat az izraeli-palesztin kérdés rendezésére. Ezek azonban mind a nagy Izrael állam megvalósulását jelentenék, mondta az Inforádio Arena című műsorában Rostoványi Zsolt közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus rektora, a riporter Exterde Tibor.
Izrael előtt szakértők szerint 4 lehetőség áll. Az egyik a két állami megoldás, ez jó régóta napirenden van, csak nem megy előre. Mi a másik 3?
Most a helyzet az olyan, hogy teljesen jó megoldást erre a kérdésre találni aligha lehet. Ez a 4-es opció, 4-es lehetőség, ez igazából John Mersheimer, amerikai politológus professzor nevéhez fűződik, vagy legalábbis ő volt az egyik annak, aki ezt a 4 lehetőséget, kifejezetten technikai értelemben vett lehetőséget felvázolta. Az egyik, tehát a két államos megoldás, és itt még egy gondolat erejéig azért érdemes megállni, mert hogy arról beszélünk, hogy két államos megoldás. Palesztin állam ugyanakkor bármilyen furcsa is van. Tehát van egy olyan palesztin állam, amit agiri csúcstalálkozójukon a palesztinok 1968-ban kikiáltottak, és amelyet a világ országainak a többségen, beleértve Magyarországot is elismert.
Megfigyelő tag az ESZ-ben.
Az ESZ-ben így van, hasonló státusza, mint Vatikánnak egyébként, tagja az UNESCO-nak, tagja jó néhány nemzetközi szervezetnek, és a zászlaja is ott lobog az ENSZ előtt, a többi zászlóval együtt. Teljes jogú tagságra egyelőre esélye sincsen, de létezik egy ilyen nagykövetségeket, diplomáciai képviseleteket működtet, többek között Magyarországon is, és viszont, és folytathatnánk a sort. Nyilvánvaló, hogy mindenki tudja, hogy ez egészen más jelent, mint hogyha egy konkrét földterülettel rendelkező, az államiság funkcióit ellátni képes entitásról beszélnénk, mert valójában a jelenlegi helyzet az nem ez. Ennek a gyakorlati megvalósítása az óriási problémákkal jár, pontosan azért, hogy hol van a megfelelő terület, ahol a palesztin állam létrejöhetne. A többi, a másik 3 megoldás, az mind az úgynevezett nagy Izrael megoldás. Az első, az tulajdonképpen egy olyan állam, ami két nemzetiségű vagy két nemzetű állam, ahol zsidók és palesztinok élnek békében egymás mellett. Most amennyiben az állam tényleg demokratikus, akkor azt jelenti, hogy a választásokon is ugye indulhatnak arabok és zsidók egyaránt, és mivel az arabok többségben vannak, ugye az az opció is bekövetkezhet, hogy az állam miniszterelnöke az arab, tehát zsidó államnak úgymond a miniszterelnöke az arab lesz, ez teljes abszurdum, és teljesen ellentmond a zsidó állam eredeti elképzeléseinek. A másik lehetőség az egy nagyon csúnya dolog, tehát az gyakorlatilag az etnikai tisztogatás, vagyis a nem zsidók vagy az arabok erővel történő eltávolítása bizonyos részekről, bizonyos területekről, de ez, hogy úgy fejezem ki magam, nem igazából civilizált megoldásnak tűnik. És a harmadik, Meisselmer professzor azt mondta, hogy ő szerinte ez tűnik a legvalószínűbbnek, ez pedig az apartheid állam, ami azt jelenteni, hogy nem jön létre palesztin állam, hanem palesztin enklávék jönnek léte az Izrael által kontrollált területen, amelyek kvázi autonómiát kapnak bizonyos kérdésekben. Ő szerinte, tehát Meisselmer professzor szerint legalábbis ez a három megoldási lehetőség, ő azt mondta, hogy ő ezt az utóbbit tartja a legvalószínűbbnek. Tehát összességében az a helyzet, hogy jó javaslat, megvalósítható javaslat jelen pillanatban még nem látszik körvonalazódni, és ahogy az idő halad előrébb, egyre nehezebb lesz ezt megtalálni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Ilisz László, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy bár Ukrajnába is megérkezett a tél, ahhoz még nincs elég komoly fagy, hogy az őszi sártengert megszilárdítsa, így jelenleg állóháborúra kényszerülnek a felek, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Domanics András kérdezte Kaiser Ferencet.
Sokkal fontosabb, hogy most havazott, hogy megelőző napokban, hetekben gyakran leszakadt az ég, kialakult a térségre jellemző úgynevezett raszputyica, amit sáruraomnak vagy sárszezonnak lehetne talán magyarra fordítani. Ez lényegében minden nagyobb támadó hadműveletet megállított az arcvonalban, ha csak nem jön valami extra kemény fagy. Tehát ugye itt azt kell látni, hogy ez a sár, amit a hatalmas esőzések okoztak, ez nem elég, ha csak a tetején fagy meg. Majdnem olyan, mintha nem elég vastag a jég és rámegyünk, akkor be fog szakadni. Tehát ennek a sárnak gyakorlatilag a szilárd talajig le kéne ahhoz fagyni, hogy nagyobb méretű támadáshoz, ugye a nehéz eszközök számára harckocsik, gyalogsági harcjárművek járhatóvá váljon. Mivel ez a tavalyi télen lényegében kimaradt, most is azt valószínűsíti a legtöbb szakember, hogy egészen egyszerűen nem lesznek megfelelők ahhoz a terepnek a járhatósági viszonyai, magyarán mindent elborít a sár, és nem fagy keményre, hogy nagy tavaszig, tehát mondjuk áprilisig, májusig, amíg ugye a melegedő időjárás, a felélénkülő szél, ez kiszárítaná ezeket az átázott részeket, és akkor talán lehet indítani egy nagyobb támadást, addig marad ez az állásharc. Ugye a lövészárkok az állásrendszerekről az ukránok posztolnak döbbenetes képeket, combközépig csüdigérő sárban tocsognak a katonák, folyamatosan cserélni kell őket, hiszen egyfolytában mindenük nedves ilyen viszonyok között, és nagyon könnyen megbetegedhetnek. Az orosz oldalon is hasonlóak lehetnek a viszonyok, de arról jóval kevesebb, ha egyáltalán bármennyi anyag is eléri a nemzetközi médiát. Valószínűleg az orosz katonák legalább annyira szenvednek ettől, mint az ukránok, sőt, valószínűleg kicsit jobban is, mert az ukránok megkapták a legkorszerűbb nyugati termo alá öltözeteket, a Gore-Tex ruhák, amik ugye kinyomják magukból a vizet, tehát hogy egy kicsit az ő helyzetük még jobb is, marad az állásháború.
Az elmúlt napokban Kijevet érte nagyobb dróntámadás. A drónokat ugye nem zavarja sem a sár, sem a hó, de katonailag van értelme egy-egy ilyen támadásnak, vagy ez leginkább csak a demoralizálást szolgálja?
Az oroszoknak valamit muszáj csinálni, amit egyébként mindenki vár Moszkvától, azt egyelőre késlekednek meglépni. Hetek óta mindenki arra számít, hogy megint az ukrán kritikus infrastruktúrát fogják az oroszok támadni, tehát az elektromos energiarendszert, a távfűtést, hogy ugye így a hideg téli időszak beálltát követően az ukrán polgári lakosságra gyakoroljanak nyomást. Ehhez képest az, hogy Kijevet meg ukrán településeket lőnek, hát lényegében komoly cél célzás nélkül mindegy, csak valahol a városba csapódjon be, az egy kicsit olyan ötlettelennek tűnik. Tehát lehet, hogy az oroszok ezzel etetnek be, tehát ezzel igyekeznek elterelni a figyelmet arról, hogy majd milyen komolyabb támadást hajtanak végre, de ezeknek egyelőre inkább csak ilyen a lakosság megfélemlítésére irányuló, nevezük nevén terrorbombázás szaga van, az viszont nem indítanak elég eszközt.
Pozitív gazdasági fordulat jöhet Argentínában. Javier Milei elnöknek valós esélyei vannak az ország válságból való kivezetésére, mondta az Inforádiónak a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Nagy Sándor Gyula szerint a dollár bevezetésével és a vállalatok privatizációjával egy több évtizedes terv valósulna meg Argentínában. Imre Júlia interjúja.
Javier Milei nagyon sok dolgot komolyan gondolt az ő programjából, és nagyon sok dolgot nem. Tehát többek között azok a társadalmi kérdések, amikről ő a saját kis tévéműsorában néha nyilatkozott, azt gondolom, hogy azok inkább privát vélemény kategória, mint kormányprogram lesz. Tehát itt ilyenre kell gondolni, mint a belső szervek adásvételének a lehetősége, meg az abortusz teljes tilalma, tehát ezek a dolgok, ezek az ő magánvéleményei, és nem hiszem, hogy kormányprogram lesz. Viszont a gazdasági programjából, hogy megszünteti a pezót és bevezeti a dollárt, megszünteti a központi bankot, az összes ártámogatott termékről kivezeti a támogatást és a piaci árat vezet be. Tehát van egy csomó olyan programpont, ami hát kb. 20 éve vár Argentina arra, hogy valaki ezeket megcsinálja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből sok mindent meg fog tudni valósítani. Biztos nem az első munkanapján, tehát hogy ennél ez egy sokkal bonyolultabb, hosszadalmasabb, nehézkesebb és fájdalmasabb folyamat lesz, mint hogy ezt pár nap alatt meg lehetne tenni. Azt gondolom, hogy lesz ebben segítsége, tehát a parlamenti többség ugye neki saját pártjának nincsen meg, de a korábbi jobbközép elnök Mauricio Macri pártszövetségével viszont pont a többség környékén van az argentin kongresszus alsó és felsőházában is, úgyhogy van esély arra, hogy össze tudja kaparni a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy jó néhány reformprogramját, amire tényleg Argentinára nagyon ráfér, azokat véghez vigye.
Ön is említette az egyik fő választási ígéretét, miszerint győzelme esetén az amerikai dollár teszi meg Argentina hivatalos pénznemévé, de ennek akkor valóban van realitása, és milyen pozitív hatása lenne ennek az argentin társadalomra nézve?
Ugye alapvetően már most az argentin lakosság jelentős része dollárban tartja azt a kevés kis meglévő pénzét, ami van, és jellemzően az állami cégek, nagyvállalatok azok, akiknek a pezóval valamilyen formában foglalkozniuk kell, de senki nem szereti a pezót. Részben amiatt, mert többszörös árfolyam van, tehát nem csak egy hivatalos árfolyam van, hanem van hivatalos árfolyamból is több, a cégek számára, a lakosság számára bizonyos mennyiségi korlátozások vannak folyamatosan, hogy ki mennyit, mikor, hogyan válthat, sőt, kötelezővé teszik néha a cégeknek a dollárban érkező bevétel átváltását pezóba, méghozzá olyan árfolyamon, amit a központi bank előír, és nem a tényleges árfolyamon. Tehát ez ugye egyfajta adó azoknak az export cégek felé, akik dollárt hoznak be az országba. És ugye ez torzítja a piacot, arra serkeli a gazdaságot, hogy ne is vallják be a dollárban érkező bevételt, mert akkor elveszik a dollár egy részét tőlük, tehát ez nagyon komolyan torzítja az argentin gazdaságot. Na most ezt Milei egy csapásra meg akarja szüntetni. A dollarizációnak ugye van egy bizonyos feltétele, hogy az emberek és a cégek és az állam számára legyen elég dollár készpénzben, számlapénzben, amiben ki tudja fizetni a következő havi nyugdíjakat, köztisviselői béreket, stb. Most ezzel van a küzdelem, hogy ez az összeg rendelkezésre álljon, méghozzá lehetőleg ne csak egy-két hónapra, hanem hosszabb távon megnyugtató mértékben rendelkezésre álljon. Erre a Mileinek vannak programpontjai részben, nagy állami cégeknek a privatizációja, a gazdaság kifehérítése, sok minden van. Hogy ez sikerülni fog-e neki, hát erre mondtam azt, hogy az első pár munkanapján ez nem fog kiderülni. Tehát ugye ez egy több hónapos, akár éves folyamat is lehet, mire ezt véghez vész. És ugye miért jó? Ugye azért, mert nincs a pezó iránt bizalom. Tehát az emberek a saját pénzüket nem akarják otthon tartani, nem akarnak benne megtakarítani, mindenki azonnal dollárra vál. Ugye 100% fölötti infláció van, ami azt jelenti, hogy havonta 10%-ot emelkednek átlagosan a különböző termékeknek az árai. Ez probléma.
Az IMF-től való függés, ez mennyire befolyásolhatja majd az új elnöknek a mozgásterét?
Hát azt a 44 milliárd dollárt, ami a nekünk, ugye Magyarországnak a következő 7 évre szánt uniós pénznek a körülbelül a duplája, ezzel tartoznak az IMF-nek. Ugye ezt vissza kell fizetni. Az IMF nem enged el senkinek sem átadott hitelt, maximum kamatmentes lehetőséget nyújt az országoknak, vagy nagyon alacsony kamatra nyújt összeget, tehát ezt neki vissza kell fizetni a következő 10-1 néhány évben, és jelenleg nem látszik, hogy ezt miből fogja visszafizetni, sőt, mi több, még pénzre lesz szükségük a következő hónapokban. Ugye a mostani IMF keret az még talán 1-1,5 évig tudja finanszírozni Argentinát, de utána új megállapodásra lesz szükség, ez is a Milei kabinetre vár.
Végül egy kicsit nagyobb kitekintésben is nézzük meg Argentina helyzetét, hiszen azért a 20. század első felében még a világ egyik leggazdagabb hatalma volt Argentina, és valójában ehhez ma is meglennének ugye az erőforrásai, tehát miért nem sikerül kitörnie ebből a permanens gazdasági válságból?
Igen, hát nem csak a 20. század elején, hanem például vannak arra statisztikai adatok, hogy 1962-ben, ami ugye nem annyira régen volt, gazdagabb volt Argentína, mint például Spanyolország, Ausztria vagy Japán. Tehát nem kell annyira régre visszamenni. Ugye nagyon jó gazdasági, természeti adottságai vannak. Argentínának hatalmas termőföld területe van, hihetetlen ásványi kincsei vannak, tehát a legnagyobb, a világ legnagyobb lítium lelőhelye az az argentin-csilai-bolivia határvidéken van, amivel Argentína is nagyon komolyan tudna részesedni. Hatalmas gáz és olajlelőhelyei vannak, amiknek ugye a kitermelését eddig az állami argentin olajvállalattal végezte. Most ezeknek ugye a kitermeléséből rengeteg pénzre tehetne szert, ha nem egy rosszul működő, korrupt, politikai kinevezetekkel telepakolt cégvezetők ülnének ezekben a cégekben. Tisztelet a kivételnek, biztos van kivétel, de nagyrészt azért sajnos ez a módi az elmúlt 20 évben. És ugye Milei azt mondja, hogy ha a privát cégek végeznék ezeknek a kitermelését, aki koncessziót fizetnek az argentin államnak, akkor dőlne a pénz az argentin gazdaságba, amiből ugye nagyon sok mindent lehetne csinálni. Úgyhogy van adottsága Argentinának, alapvetően a bizalom hiányzik, és mint közgazdaságtudományban ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek és a cégek bízzanak a saját országukban, vagy abban az országban, ahova befektetnek, és hát ez egy nagy kérdés, hogy ezt Milei meg tudja változtatni. Előzetes jelek ezekkel jól mutatják, hogy nagy a bizalom felé, tehát az argentin tőzs, de a megválasztását követő napokban 20-30% közötti erősödéssel reagált, és az az úgynevezett kockázati felára, amit az argentin állampapír fizetett, az a 20 évvel ezelőtti szintre esett vissza, vagy annál korábbira. Tehát ez azt jelzi, hogy a nemzetközi piacok, a nemzetközi befektető azok komoly várakozással állnak a Milei elnökség elé. Reméljük, hogy ezt be tudja teljesíteni, és az argentinok is egy kicsit jobb lesz a következő években.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!